Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Barátság kőolajvezeték elleni vélt terrortámadás gyanúja miatt vett őrizetbe a szlovák rendőrség két férfét, de sajtóhírek szerint mind a kettőt szabadlábra helyezték. Egyikük egy magyar állampolgárságú ukrán férfi, akinél találtak egy térképet, amin a kritikus infrastruktúra szerepel. Robert Fico miniszterelnök összehívta a Nemzetbiztonsági Tanácsot. Matúz Szutaj Esztok szlovák belügyminiszter arra figyelmeztetett a hétvégén, hogy hírszerzési információk szerint Szlovákiában és Magyarországon is terrortámadásra készülnek a kőolajvezeték ellen. Az esetre a magyar kormány is reagált, mint fogalmaztak, Magyarország folyamatosan kapcsolatban áll a szlovák hatóságokkal, és az ilyen helyzetben szükséges intézkedéseket megtettük. A román kormányzó baloldali szociáldemokraták szerezték meg a legtöbb szavazatot a tegnapi parlamenti választásokon, a voksok 22,74%-át seperte be Marcel Ciolo alakú miniszterelnök pártja. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség jó szereplésének köszönhetően simán parlamentbe jutott, az RMDS 6,49%-ot szerzett, és bár nem nyert, a szélső jobboldal így is erősödött. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke még este Kolozsváron úgy fogalmazott, az erdélyi magyar közösség nagyon nehéz kampány végén magas részétel mellett bebizonyította, hogy erős, szolidáris felelősséget vállal saját magáért és az ország további éveiért, évtizedeiért. Arról is beszélt viszont, hogy az a korosztály mozdult meg leginkább, amelynek van emléke az 1889-90-es előtti évekről, és tudja, mi a magyar ellenesség, értékelt Kelemen Hunor. Az erdélyi és székelyföldi magyarok megmutatták, hogy erős magyar érdekképviseletet akarnak Bukarestben, írta már reggel a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Az RMDS fantasztikus eredménye a romániai parlamenti választáson biztosítja, hogy a jövőben is erős hangja lesz a magyarságnak, ahol így semmilyen döntés sem születhet a magyarokról, a magyarok nélkül, fogalmazott Szijjártó Péter. Szeptemberben 949 millió euró volt a termék külkereskedelmi többlet, az előző havihoz képest az export kiigazított volumene 0,9, az importé 0,8%-kal nőtt, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A kivitel volumene 3,5, a behozatalé 0,3%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest. Az egyenleg 470 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten, 284 millió euróval kisebb többletet mutatott az első becslésben közöltnél. Pénteken közzétett minősítésében negatív kilátás mellett, de a Standard & Poor's-hoz és a Fitch Ratings-hez hasonlóan a Moody's is megerősítette Magyarország államadósságának befektetésre ajánlott besorolását. A hitelminősítő a stabil kilátást negatívra rontotta, a döntést azzal indokolva, hogy Magyarország a jelenlegi állás szerint az Európai Uniós források egy részét nem kapja meg, mivel nem teljesíti Brüsszel feltételeit. A Nemzetgazdasági Minisztérium a döntés után kiadott közleményében kiemelte, folyamatosan bekapcsolódnak majd a nemzetgazdaság teljesítményébe az olyan jelentős kínai gigaberuházások, mint a CATL és a Semcorp high-tech akkumulátorgyárai, vagy a BYD, amely Európában elsőként Magyarországon kezdi meg az elektromos autóinak gyártását. Hazánk a korábbi kormányzás gazdasági kudarca miatt befektetése nem ajánlott búvli kategóriába került több hitelminősítőnél is, majd a nemzeti kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016-17-től kezdődően több felminősítés is történt, ez pedig már a pénzügyminisztérium írta. A hitelminősítő a gazdaság erősödő növekedésére számít, jövőre 2% körüli, 2026 és 28 között 3%-os bővülést várnak. A Moody's pozitívan értékeli a csökkenő inflációt és az államadósság további mérséklését is, tette hozzá a tárca. Nagy és erőteljes hibrid támadási kísérlet érte Szerbiát akkor, és azt követően, hogy valaki felrobbantott egy észak-koszovói csatornát, közölt a szerb elnök az állampolgárokhoz intézett televízióban is közvetített beszédében. Mint Alekszander Vučić mondta, Belgrád a robbanást követően minden pristinai tájékoztatást figyelt, ám egyikben sem hangzottak el a tények. Péntek késő este eddig ismeretlen elkövetők felrobbantottak egy észak-koszovói csatornát, amely két hőerőművet lát el vízzel, ezek pedig az ország elektromos energia ellátásának mintegy 90%-át biztosítják. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de minél keletebbre megyünk, annál makacsabbnak bizonyul a köd és a réteg felhőzet. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat, de egyébként csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A csúcshőmérséklet az egész nap borús tájakon 2-3 fok körül alakul, de a derült vidékeken több fokkal is melegebb lehet ennél. Híreinket hallották.
Kattog a táj, olyan most hol jár a nap. Arcom tükrében száguldó hűstavak, s bennük ázik minden gondolat. Menetrend szerint jött is pontosan a pánik, mert minden terv szerint halad. Fél hatkor indultam, fél úton felnőttem. Integes halál. Vár, a neked tőlem állomásul. Irány a dzsungel, viszlát, békés magány. Kell ez a rázós horizonton zuhanás. Kell valami új, valami megfontolt lázadás. Újra tervezés. Álmodom épp a lányt, aki persze nem lettem soha. Kit nem markol szíven a taps mámora. S míg fel őket bámoltam, integes halánc, én nem szállok ki még. Kenyem van, ami addig szól, amíg bárki vár, a neked tőlem állomásom. Csak tőlem állomásom, csak neked, csak tőlem, csak ideges halász, én nem szállok ki
napi egészségünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban ismét az EGRI Markot Ferenc Kórház hospice osztályáról beszélgetünk, hiszen nemrég Csonkáné Botos Anett ápoló kapta az év dolgozója kitüntetést az emberi méltóságért, a hospice osztály betegeiért alapítványtól. Műsorunk vendége lesz még Kovács Judit, az osztály főnővére is. Szó lesz a kitüntetés apropóján arról, hogy milyen út vezette az ápoló nőt erre a pályára, erre az osztályra, mi kell ahhoz, hogy jól végezhessék itt munkájukat, de arról is, hogy tudják megőrizni mentális egészségüket. Arról is mesélnek, hogyan telnek az ünnepek a hospice osztályon, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégeimet, akik a hospice osztályról érkeztek. Különleges apropója is van ennek a látogatásnak most, de először is kezdjük onnan, hogy milyen aktualitásai vannak most az osztálynak. Judit.
Hát jelenleg ugye közelednek az ünnepek, és szeretnénk erre felkészíteni a betegeinket, amihez feldíszítjük az osztályt, tervezzük, hogy az újonnan átadott filagóriát is egy kicsit hangulatosabbá tesszük, illetve különböző programok is lesznek, amikkel egy kicsit talán a mindennapokat tudjuk színesíteni.
Ilyen programokra kell itt gondolni, hogyan zajlik mondjuk egy karácsonyi időszak ott a hospice osztályon?
Állandóan jönnek a terápiás kutyusok minden héten. De ilyenkor az ünnepek közelettével egy kicsit másabb az ő látogatásuk, mert van, hogy rénszarvasnak vagy mikulásnak vannak öltözve, van, amikor szaloncukrot osztogatnak, van, amikor feladatokat lehet kérni tőlük, és akkor ezt is ilyen kicsit viccesebb formában próbálják teljesíteni, amivel jó hangulatot tudnak teremteni. Ezen felül jönni fognak még a Gárdonyi Géza gimnáziumból. Ők egy ilyen zenei műsort szeretnének adni a betegeink részére, illetve minden évben megtartjuk a gyertyagyújtásokat is, katolikus atya, illetve református lelkésznő segítségével is hétvégente.
Többször volt most az elmúlt időszakban szó a hospice osztályról, de most ugye a különleges apropó az az, hogy Anett, kitüntettek téged. Milyen kitüntetés ez, és miért fontos ez mondjuk egy ott dolgozónak?
Én igazából nagyon örültem neki, mert ezzel egy ilyen visszajelzést kaptam, hogy értékelik, megbecsülik a munkámat. Tehát ez nagyon jól esett.
Miért kerültél ide a hospice osztályra? Honnan kezdődött ez, hogy szerettél volna itt dolgozni, vagy egyszerűen csak ide vezetett az út?
2011. szeptember 1-én kezdtem el dolgozni, és akkor az iskolás évek alatt, a gyakorlat utolsó évében volt egy hét, különösen ez az adventi időszak, amikor mennem kellett oda gyakorlatra, és már akkor is egy ilyen borzasztó családias hangulat volt ott, és az is fogadott, és akkor ott egy hetet így mindenbe betekintést nyertem, segédápolói feladatokba, szakmai feladatokba, tehát úgy segítettek engem mindenbe, és már akkor is egy ilyen bevett szokás volt, hogy a főnővérek és a dolgozók azok a tanulók között keresik a lehetséges új kollégát akkor is, és akkor Lubainé Marian volt akkor az akkori főnővér, és akkor ő kiszemelt ott engem, meg a dolgozókat is, a kollégákat is megkérdezte, hogy ők hogy gondolják. És akkor véget ért az iskola, és akkor felhívott engem Marian, és akkor mondta, hogy szeretnék-e oda menni dolgozni. És akkor mondtam, hogy jó, rendben van.
Mondjuk az ápolói terület sem egyszerű, azt gondolom, és ugye itt szó volt róla többször is, hogy azért ennek van nagyon sok nehézsége. Miért választottad az ápolói szakmát?
Nem tudom, hát gyerekkoromban is egy borzasztó érzékeny gyerek voltam mindenre, és akkor 8. osztályba kellett választani valamit. Én se tudtam, ugyanúgy, mint az akkori 14 évesek.
Legtöbben, igen.
Igen, és akkor csak azt tudtam, hogy emberekkel akarok foglalkozni. És akkor a Kossuth Zsuzsát megjelöltem, ugye szakközépiskolába jártam, és akkor azt megjelöltem, felvételt nyertem, és akkor a 4 év után leérettségiztem, és akkor indultak ezek a képzések, és akkor igazából én asszisztens akartam lenni.
Ami mit akar?
Hát ez az általános asszisztens, ez a rendelő intézeti, csak akkor az osztályfőnököm azt mondta, hogy be kellene állni ebbe az ápolói csapatba, mert hogy mind a két képzés egyszerre akkor tud elindulni, ha megfelelő létszám van. És azt mondta, hogy csak egy kis időre kell, egy fél évre kell oda átmenni, hogy a két képzést segítsük, hogy elinduljon. Aztán én oda átmentem, és ott maradtam.
Mert hogy megtetszett?
Igen.
Az is.
Igen.
A gyakorlat az nyilván a Markot Ferenc kórházban
volt.
Igen,
minden osztályán voltunk akkor.
És akkor már sejtetted, hogy mondjuk melyik irányba szeretnél?
Sejtettem, a belgyógyászat tetszett, kardiológia, ortopédia, meg a hospice is, mert ott is minden volt.
Most jelenleg, ha így visszatekintesz, mit tapasztalsz? Jó helyen vagy te most a helyeden?
Igen,
vagy?
Én a helyemen vagyok, abszolút úgy érzem.
Vannak nehézségei ennek a területnek. Vannak. Neked? Vannak. Mi jelenti a nehézséget?
Nagyon szépen. Én nem élem rosszul meg ott a mindennapjaimat. Nem, engem feltölt ez a munka. Én szeretem azt, hogy bemegyek, mosolyognak rám, viccelődök. Nekem, na, ott van a helyem. Én csak ezt tudom mondani.
Hogyan lehet megtartani azt a távolságot, hogy már annyira ne folyj bele ebbe az emberi kapcsolatba, de mégis empatikus tudj lenni a beteggel?
Ez úgy lehet szerintem igazából, hogyha belül itt rend van. hogyha az ember lelkében rend van, meg tudja a dolgait, akkor nem okoz ez nehézséget. Akkor van a baj, hogyha zavar van valamelyik területen.
Judit, nálad ez hogyan, miképpen nyilvánul meg?
Igazándiból a betegekkel nekem kevesebb kapcsolatom van, mint a nővérkéknek, akik az osztályon kint vannak. Én leginkább hozzátartozókkal szoktam kommunikálni, ugye a betegfelvétel a további ügyintézés miatt, illetve más osztályokkal. Maga az osztályos légkör szerintem egy olyan támogató légkör, ami segíti mindannyiunknak azt, hogy jól tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket.
Miért jó az, amikor, nyilván jó, ha elismerik az ember, de ez a jelenlegi díj, ez mitől adott neked mondjuk többet? Ez mondjuk átlendít egy nehezebb időszakon, vagy hogy tudod, hogy itt vagy jó helyen, érdemes folytatni, itt dolgozni?
Többet meglepődtél? Adott. Nagyon. Iszonyatosan meglepődtem, én erre nem számítottam, de csak azt tudom mondani, hogy nagyon örültem neki, hát elismerték a munkám, hát nem tudok rá mást mondani, csak ezt.
Mi kell ahhoz, hogy egyébként valaki elnyerhesse ezt a díjat?
Kell a betegeknek az elégedettsége, a hozzátartozók elégedettsége, és nem utolsó sorban az, amit ő produkálott az osztályon, ahogy hozzááll a feladatokhoz, különböző esetekhez, hogy egyformán nézi a betegeket, nem válogat köztük, nem, ugyanúgy a feladatok között sem válogat, minden szívvel, lélekkel a lehető legmagasabb színvonalon próbálja teljesíteni, és tényleg igyekszik. A beteg az első. Addig, amíg bármilyen feladatot el nem végez, Anettnak addig nincs reggeli, nincs folyadékfogyasztás, semmi, mert neki addig dolga van. Úgyhogy sokszor nekünk úgy kell őt leállítani, jó, akkor most tessék magadra is figyelni egy kicsit, mert muszáj, mert téged is, saját magadat is nézned kell. Úgyhogy ő a munkájában, a hivatásában mondhatni maximalista. Mindenben tökéletességre törekszik.
Kellett valamilyen ajánlás ahhoz, hogy ő kapja meg ezt a díjat, vagy kik figyelték ezt?
Általában én szoktam figyelni, és utána ugye eddig a szabályozó alapján megvoltak a kritériumok, hogy minek kell, hogy megfeleljen a dolgozó. De azt is nézni szoktam, hogy ki az, aki már kapott, és ki az, aki még nem, de a kritériumoknak megfelel. Most, hogy ez ugye megszűnt, most maradt ez az alapítványi elismerés, ahol szintén az volt a lényeg, hogy olyan kapja, aki jó, akit mindenki szeret, akire felnéznek a többiek, elfogadják a véleményét. És Anett minden kritériumnak megfelelt, úgyhogy amikor említettem az ő nevét, ott az alapítványunk elnökétől kezdve az osztályvezető főorvosáig mindenki elsőre azt mondta, hogy ő legyen.
Na de mik ezek a kritériumok?
Nagyon empatikus, nagyon segítőkész. Szakmailag a tudása is nagyon megfelelő, képzi is magát, egyformán minden kolléganővel nagyon jól tud dolgozni, nincs kivétel. Úgy tényleg az osztályban egy olyan dolgozó, akit mindenki elfogad, és ugyanolyan tiszteletet tanúsít a betegek, a hajléktalan betegek, a jómódú betegek, a kollégák, a takarítónők, az orvosok iránt, úgyhogy nincs különbség nála. Nála mindenki egyforma, és a hospice-ban ez is nagyon fontos, hogy mindenki egyformán ugyanazt kapja.
Ez a nem eszek, nem iszom, amíg meg nem csináltam, amit szerettem volna, és el nem végeztem a dolgomat, ennyire elhivatott vagy egyébként, vagy ez a prioritás, amit felállítasz? A beteg az első neki?
Meg az, hogy körülötte minden rendben legyen. Hát nekik már tulajdonképpen ennyi maradt, a méltóságuk, hogy megőrizzék, hogy ha jön hozzá a hozzátartozó, rendben legyen, hogy meg legyen etetve, meg legyen itatva, ki legyen cserélve a pelenkája. Az a kis figyelem, amit kap, hát neki ettől többet mi nem tudunk adni, csak ezt.
Hogyan fordulsz a hozzátartozók felé? Szoktatok gondolom találkozni, vagy érdeklődnek tőled a...
Hát velük sokszor nagyon nehéz, nehezebb, mint a betegekkel bánni. Nehezebb, mert ők még hozzák otthonról a bűntudatukat, hozzák azt, hogy... Tehát sokan úgy jönnek, két véglet van. Az egyik őjük az, aki utolsó pillanatba jön, és már teljesen ki van merülve, és úgy hozza be anyukáját, apukáját, gyerekét, bárkét. A másik meg az, aki úgy első pillanattól kezdve, ez egy ilyen jó kis megoldás, és akkor oda beteszi. Mert ez a két véglet van. És akkor az, aki behozza hozzánk, az ugye vacilál egy ideig, hogy jöjjön, ne jöjjön. És akkor elkezd belül szorongani, és akkor magyarázza a hozzátartozójának, megindokolja, hogy miért jó azt, hogy ide bekerül hozzánk, Aztán menet közben a beteg az haza szeretne menni, hát nyilván mindenkinek a legjobb otthon, és akkor elkezd egymás között menni ez a vádaskodás, ez az oda-vissza játék, ami majd ránk vetül ki, mert ugye a hozzátartozó haragszik saját magára, és akkor ezáltal kivetíti ránk, hogy amit ő otthon nem tudott megcsinálni, azt mi miért nem tudjuk úgy, ahogy ő akarja.
Az elvárás.
És akkor ehhez kell nagyon-nagyon-nagyon felkészülten szembeállni, hogy akkor egy kicsit úgy szépen helyre tenni a dolgokat.
Akkor itt nagyfokú türelemre van szükség.
Igen. Igen.
Volt már arra példa, hogy igénybe kellett valamelyikőtöknek venni a pszichológusnak a segítségét? Nem. Tehát erre még nem. Senkinek az osztályon dolgozónak.
Senkinek, szerencsére.
Azért ez nagyon nagyfokú helytállást is bizonyít részletekről, hogy nem, nincs szükség arra, nem, mentálisan nem zavar meg az, hogy ennyi beteg ember között, és nyilván itt az életvégről beszélünk.
Igen, nekünk nagy szerencsénk volt abban, hogy egy jó pár évig pszichiáter végzettségű volt az osztályvezető főorvosunk is. Ugye ővele is nagyon sok mindent meg tudtunk beszélni, illetve az osztályunkon van mentálhigiénés kolléganő, aki szintén ennek a területnek a tudója, és ővele is, ha bárkinek bármi olyan gondja lenne, vagy valamit nehezebben tud esetleg feldolgozni, akkor ővele ezt meg tudja beszélni, de ugyanúgy egymással is nagyon jól át tudjuk beszélni a dolgokat, és ez mind-mind ahhoz segít minket, hogy ne kelljen máshova fordulni segítségért, és rendben legyünk lelkileg.
Akkor lényegében ti egymás között meg tudjátok Igen. beszélni, ki tudjátok beszélni magatokból.
Igen.
Ez mondjuk a csapatszellemről is sok mindent elárul.
Igen. Én azt gondolom, hogy mindnyájan, akik ott dolgozunk, akkora lelkiálló képessége van mindegyikünknek ott, hogy ezért tudjuk csinálni mindannyian ezt.
Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ajtóm előtte nyitva áll, s várom, mi az első helyen, ott ülsz majd az asztalnál. Is that
vágyik újra rád. Tízelés erővel jelenléted már leszáll. Jelenléted ránk leszáll.
Nagyfokú empátia van, és mégis meg tudtok állni valahol egy bizonyos határvonalnál, amit ha nem mentek tovább, akkor még mentálisan rendben vagytok. Na, hogy ez hogyan jön?
Hát ehhez szerintem kell az, hogy valaki el tudja fogadni a hospice szellemiségét. Az, hogy ugye akik oda kerülnek, azért jönnek, hogy segítsünk rajtuk. És abban az állapotban valószínű, hogy nem érzik annyira jól magukat, amikor az osztályra bekerülnek. Viszont hála a jó kezelésnek, amit az osztályon lévő orvos elrendel, a nővérkék odafigyelésének, egy kicsit a méltóságukat meg tudjuk őrizni, egy kicsit minőségibb életet tudunk számukra biztosítani, már azzal, hogyha higiéniai szempontból rendben vannak, hogyha táplálkozásuk, folyadékbevitelük biztosítva van számukra, ebben megkapják a megfelelő segítséget, vagy ha esetleg ülőkocsival ki tudjuk őket mozdítani az ágyból, gyógytornászunk segítségével, vagy a mentálhigiénés, ha beszélget velük. Ezek mind-mind olyan plusz dolgok, amik egy kicsit jobbá tudják tenni ezt az időszakot a betegek számára. És akkor, amikor elveszítünk egy beteget, akkor mi nem azt látjuk, hogy hiába volt minden, mert meghalt, mert tudjuk, hogy nem tudunk olyan mértékben segíteni rajtuk, hogy újra meggyógyuljon, egészséges legyen. De mégis azt látjuk, hogy viszont nem volt fájdalma, viszont könnyebb volt már neki, utolsó napjaiban mosolygott, jól érezte magát, és szerintem ez az, ami minket abban segít, hogy ne halljunk meg minden betegünkkel, hanem tudjuk, hogy valamit azért mégis jól csináltunk.
Igen, tehát itt mondjuk ugye azért is nehezebb nektek, mert hogy más osztályokon nem minden, nem általánosan elfogadott az, hogy aki oda kerül, biztos, hogy meghal. Nálatok ugye ez történik éppen. Anett, ezt te hogyan éled meg?
Én igazából annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy visszamennék egy kicsit, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, akkor ugye arra gondolunk, hogy a szülésznő vagy az ott lévő orvos mennyire kivételes szerepben van, hogy elsőként ő találkozik vele. Én is emlékszem, mikor megszületett a kisfiam, és akkor először megfürdettük a férjemmel, mindig eszembe jut, hogy jaj, Istenem, ezek a kislábak majd, hogy milyen utat fognak bejárni, ugye? És akkor mi ezt, hogy milyen nagyon szép dolog, hogy egy születésnél ott vagyunk, hát mi a másik végén vagyunk. És akkor milyen szép dolog az, hogy megszületett, eltelt X időszak, történtek vele dolgok, és akkor betekintést nyer az ember az életébe, hogy milyen kivételes dolog az, hogy megkapod azt, hogy mi történt vele, megkapod a bizalmát, hogy segíthetsz neki, és lehet, hogy mi vagyunk azok, akik utoljára találkozunk vele, akivel utoljára osztja meg a gondolatait. Tehát, hogy ez is nagyon szép dolog.
Hogyan fogadják a betegek azt, hogy egyáltalán bekerülnek az osztályra?
Ez változó egyéntől függ. Van, aki saját magának intézi azt, hogy ő bekerülhessen, de van, aki sajnos ezt már nem tudja önként intézni, úgyhogy a családja segítségével, vagy a kezelőorvosa segítségére szorul ebben. Igazándiból félelemmel jönnek legtöbbször, de aztán megtapasztalják azt a légkört, ami ott az osztályon van, eltöltenek egy kis időt nálunk, és minden megváltozik bennük, és látszik, hogy másképp állnak ők is a dolgokhoz, a nővérkékhez, a napi munkamenethez, elfogadóbbak, és próbálják belátni ők is azért a helyzetüket.
Tehát, hogy ott szembesülnek azzal, hogy nekik le fog telni az idő?
Igazándiból ez is változó. Van, amikor ott szembesülnek, de van, amikor szerencsére jól fel vannak készítve a betegek, tájékoztatva vannak, ugyanúgy a hozzátartozót is felvilágosították, hogy hol tart a betegség, illetve milyen kilátások vannak, mi az, amiben tudnak neki még esetleg segíteni. Olyan is van, amikor tőlünk hallja először a beteg sajnos, de ezt sem mondanám minden téren úgy, hogy nem mondták el neki. Mert lehet, hogy elmondták, de abban a pillanatban, amikor őt felvilágosítják, az első olyan dolog, hogy nincs több kezelés, nem tudunk már segíteni, ez egy sokkot okoz a betegnél, és az is lehet, hogy ő itt leragad. És lehet, hogy nem akarja ezt elfogadni, és azért tiltakozik az ellen, hogy nincs tovább semmi.
Azt látjátok, hogyha valakinek, nyilván ahogy ott vagy az osztályon figyeled, hogy ki hogyan reagál, tehát látjátok azt, hogy neki mondjuk valamelyik betegnek szüksége lenne a mentálhigiénész szakemberre, és akkor
persze. Ide. Van, aki elfogadó ezzel kapcsolatban is, és akkor oda küldjük, elkezd beszélgetni, jó hatással van rá, de van, aki így egy falat húz, és akkor elzárkózik.
Ilyenkor mitől zárkóznak el? Tehát tagadják, vagy...
Igen, abban a fázisban vannak, hogy mindenre, mindenkire haragszanak. És akkor ehhez kell borzasztó nagy türelem, hogy ezt az időszakot úgy egy kicsit ezen túl tudjunk lendülni.
Szoktad érezni azt, hogy na, már pedig én most neki ilyen módon is segíteni fogok? Tehát, hogy ő
én,
kicsit
átlendüljön? Nem, én szoktam egy kis időt hagyni. Azt, mikor én bemegyek a szobába, én látom azt, hogy ki mire vevő. Én nagyon szeretem a jó kedvet.
Akkor viszed is a jó
kedvet. Iszonyatosan szeretem. Meg jó hangulat van nálunk. Szerintem a kolléganők mindannyian ilyenek vagyunk. És akkor azt látszódik, hogyha bemegyek, beköszönök, hello lányok, vagy valami, és akkor azt látni, hogy valaki elhúzódik, valaki örül neki, tehát azt lehet látni. Van, akinek sokkal több idő kell ahhoz, hogy a bizalmát az ember elnyerje. De rajta vagyunk.
És akkor, mikor siker van, azt...
Hát akkor nagy öröm van. Akkor nagy öröm van, mert akkor elkezd beszélgetni, ez is az egyik sikere a munkának. Tehát kis dolgokba mérhető ez, nem ilyen nagy szakmai dolgokba. Abba, hogy valaki eszik, nem evett eddig, eszik. Valaki iszik, valaki megnyílik és beszélget. Van, aki ki tud ülni az ágy szélére. Tehát ezek ilyen kis dolgok, amik valójában nagyon nagy dolgok, csak addig, amíg az ember nem beteg, nem értékeli. Csak akkor, ha ebbe a helyzetbe kerül.
És ápolóként mennyiben nehezíti meg a munkádat az, hogy mondjuk azért a fizikális erőre is szükség van?
Nehéz. De hál' Istennek olyan jó csapat van, hogy tehát nem hagyja egyik a másikat. Tehát ha egy ilyen nagyobb emberhez kell, hogy menjünk, ketten megyünk, hárman megyünk, tehát nincs ilyen, hogy tehát ott még a csapat az működik.
Mindig úgy fogalmaztok, hogy a lányok, tehát akkor férfiak nem nagyon vannak, nincsenek?
Pedig nagyon nagy szükség lenne rájuk.
Ez a hospice akkor nem vonza a férfi ápolókat?
Hát ezt nem mondanám, alapból az ápolói pályán talán kevesebb a férfi, de nálunk is voltak. Csak ők úgy ellavíroztak más irányba, úgyhogy más területet választottak. Orvosi téren viszont van főorvos úr, egy szem férfiként az osztályon. Nem tudom, de szerintem nem kitételez, hogy most azért, mert hospice osztály, azért nem jön oda férfi dolgozni.
És milyen szempontból lenne szükség a férfi erőre? Van szükség?
Igen. Illetve van olyan beteg is, aki ragaszkodik ahhoz, hogy ő férfiak is körülvegyék. Vannak a szemérmes betegek, akik ugye csak a saját nemükkel akarnak fürdeni, tisztálkodni, vagy pelenkát is csak ő cseréljen nekik. Vannak olyan betegek, akiket felvidít az, hogy na, végre egy férfi, na, akkor menjünk és csináljuk és fürödjünk a zuhanyzóba. És ragaszkodnak, mert ez is nekik egy kis változatosság a megszokotthoz képest.
Nekik nyilván azt is el kell fogadni, hogy ők egy kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezt hogyan lehet nekik megkönnyíteni, segíteni, hogy kevésbé érezzék ezt?
Türelemmel, és van, hogy egy kis humort is bele lehet vinni, de itt is látni kell, hogy mi az, amire vevő a beteg. Mi az, amit megengedhetünk vele szemben, és mi az, amit nem.
Anett, szerintem?
Ez így igaz, tehát azt lehet látni, hogy kinél mi az a határ, ameddig el szabad menni.
Említetted ezeket a kis sikerélményeket, de ránézve erre a 10 évre, ami mögötted van itt az osztályon, mi az, amire mondjuk úgy, ha visszaemlékszel, pont beugrik, hogy na, erre tényleg igazán büszke vagyok?
Nem tudok ilyet felidézni. Ezek a kis apró dolgokból tevődik össze az egész. Ezek nekem nagyon fontosak, hogy igazából, hogy mi, hát mindig más. Mondom, olyasmi, hogy aki eddig nem akart beszélgetni, az megnyílik, vagy olyan jól esik, amikor bemegyek, és akkor megkérdezik tőlem, hogy vagyok. Vagy ilyen, hogy nem vagyok egy pár napot, és akkor mondják, hogy Anikám, annyira vártunk már, hát hogy vagy? Hol voltál?
Hol voltál
számon kér, hol voltál ennyi ideig? Nem tudok ilyet mondani.
Előfordul, hogy kicsit jobban kötődtök valakihez? Vagy jobb viszony alakul ki valakivel? Vagy ezt tényleg próbáljátok visszaszorítani?
Szerintem ez olyasmi, mint gyereknevelés. Tehát, hogy ott is szeretettel, de ki kell alakítani ezt az alá-fölé rendeltségi viszonyt, közben úgy, hogy a bizalmát elnyered. Tehát azt tudnia kell, hogy ő a beteg, én az ápolónő, és ha számára szüksége van bármire, én itt vagyok, de azt csak tisztelettel kérheti. Tehát ezt ki kell alakítani benne.
Ez nehéz volt neked az elmúlt években?
Nehéz. Nehéz, hogy ő... Tehát, hogy ezzel a jó kedvel, amit visz be az ember, ezzel ki kell alakítani azt, hogy számára is, meg az én számomra is eddig és nem tovább. Tehát ezt ki kell alakítani.
Beszéltük a múltkor is, Judit, hogy igazán különleges ez a hely, és nagyon sok mindennel próbáljátok színesíteni, itt most említetted a programokat, de kicsit idézzük fel, hogy mi változott az elmúlt években, a terápiás kutyák mióta vannak?
Terápiás kutyusok 2011-től vannak az osztályon, közülük már a negyedik generáció látogatja a betegeinket, és terápiás kutyusunknak a legismertebb Zoja volt. Ő neki a kölykeiből is nagyon sok terápiás kutyus lett, illetve kereső kutyus, úgyhogy eléggé híres kis család. Ilyen téren változás talán azt tudom mondani, hogy más terápiás kutyusok is ellátogattak hozzánk, így alkalmakkor, ünnepekre, vagy esetleg csak a betegeknek meglepetésre, ami nagyon jó volt, mert élvezték a betegek, hogy téged még nem láttalak, hát téged hogy hívlak, gyönyörűségem, és imádják a kutyusokat, ahogy azok bújnak hozzájuk. Ami újítás még, hogy stabilan van hétköznap, több nap önkéntesünk, aki ilyen kreatív foglalkozásokkal tudja a napokat kicsit mozgalmasabbá tenni, de van, amikor erre sincs úgy igény a betegek részéről, akkor viszont beszélgetnek, olvasnak, van, hogy csak meg kell hallgatnia azt a beteget, és azzal másokat tud neki segíteni. Felújítottuk a társalgó helyiségünket, ami így a társasági életnek egy kicsit színesebb otthon tud biztosítani.
Abszolút, aki járt ott, ez láthatta, hogy színes is, otthonos is, nagyon vidám hely egyébként a találkozókhoz.
Igen, igyekeztünk, hogy hiába úgy vannak vele, hogy hospice osztály, akkor itt biztos sírni kell, hát mi meg tagadjuk ezt, nem kötelező sírni, lehet jókedvel is sírni, illetve fő a jókedv a mi osztályunkon, amit mondanak a betegek hozzátartozók, hogy és itt mindenki mosolyog? Hát, no igen, hogyha van rá lehetőségünk, akkor amikor csak lehet. Illetve a filagória is elkészült nekünk az egyik hátsó udvarunkon, amit most adtunk át a múlt hónapban, és most szeretnénk egy kicsit így hangulatosabbá varázsolni az ünnepekhez közeledve majd.
És hát ugye a plafonon is vannak festmények.
Bizony, azt majdnem elfelejtettem, januárban készültek el, azt a társalgó átadáskor az alapítványunk elnöke felvetette, hogy nagyon nagy álma, hogy az ágyak fölött legyenek színes képek, amiket a betegek tudnak nézni, mert ugye, ha fekvőbetegről van szó, nem mindegy, hogy egy fehér falat lát a mennyezeten, vagy esetleg valami színeset, ami egy kis ingert is ad még számára. És szerencsére akkori főigazgató úr, Vászity József főigazgató úr erre vevő volt, és ő segítségével sikerültek ezeket a nagy méretű posztereket elkészítetni, és a kórházi műszaki osztály segítségével viszont felkerültek a mennyezetre, amiket tényleg nagyon szeretnek a betegek.
Kegyelem, életadó harmat, amikor lángra gyújt a te irgalmad. Ezer év hosszú éjszakát fény fordít végre át minden szíven, ami nappal bírnak.
Halld meg hát újra Magyarország, jön fel rád a világ őrság. Szól hozzád csendesen, tajtékzó tengeren erősen ez a szó.
Visszatérve kicsit a kutyákhoz, elég érdekes szituáció az, hogy ugye a kutyák bemehetnek egy ilyen egészségügyi intézménybe. A betegek hogyan fordulnak feléjük? Azt mondtad, hogy általában jól fogadják, de esetleg van-e olyan, hogy nem?
Volt arra is példa, volt hát már jó pár évvel ezelőtt egy olyan betegünk, aki első perctől elutasította a kutyust, ez egy fennjáró beteg volt, meglátta, hogy jön a kutyus a folyosón, ő elindult a másik irányba, tehát ilyen szinten. Ha ő épp ott az udvar ajtaja környékén járt, és látta, hogy jön be az osztályra a kutyus, akkor ő gyorsan kiment az udvarra. Igazándiból az nem derült ki, hogy ő féle a kutyustól, vagy csak egyáltalán nem akar a közelébe lenni, de nem is erőltettük. Megkérdeztük, szeretné? Nem. Jó, akkor nem. És egyszer csak azt vettük észre, hogy már nem idézőjelben nem menekül, amikor meglátja a kutyát, nem másik irányba tart, hanem úgy szépen eljön a kutya mellett. Aztán egyre közelebb jött a kutyához, majd egyszer csak a folyosón egyenesen a kutya felé indult, oda ment hozzá, szépen megpaskolta a hátát, és ment tovább. És akkor mi nagyon meglepődtünk, hogy na, türelemmel ezt is el lehetett érni. És onnantól kezdve nem volt semmi probléma, mert onnantól minden alkalommal, mikor jött a kutyus, már nézte és már simogatta utána.
Mindig üde színfolt, amikor megjelenik egy állat, az valahogy mindenkiből egy ilyen, főleg egy kutya, egy labrador. De honnan jött az ötlet, hogy 2011-ben elérkezzen az a pont, hogy akkor bevetjük a terápiás kutyákat is az osztályon?
Akkor még én nem voltam az osztályon, de ha minden igaz, akkor úgy történt, hogy akkorra lettek terápiás végzettséggel rendelkező kutyusok itt az EGRI körzetben, és ugye nekik ahhoz, hogy a végzettségüket meg tudják tartani, ahhoz dolgozniuk kell. Mert ugye ez a kutyusnak egy munka. Ugyanúgy, mint a nővérkének is, a végzettségéhez pontokat kell gyűjteni bizonyos időközönként, ugyanúgy ezt a kutyusnak is kell, és újítani kell az igazolványát. Ehhez viszont kellenek területek. A kutyusok is úgy vannak, hogy van olyan kutyus, amelyik gyerekekkel jobban tud tevékenykedni, van olyan, aki sérültekkel, de van olyan, aki például nálunk az osztályon érzi a legjobban magát, tehát rájuk is meg kell találni azt, hogy melyik a legmegfelelőbb a kutyus számára is, mert ott fog a legjobban teljesíteni. És akkor, mikor adódott ez a lehetőség, a korábbi főnővér, én szerintem kapva kapott a lehetőségen, ugyanúgy, mint ahogy a kutyus felvezetője is, hogy ez egy olyan dolog, ami újdonság még egyenlőre, tényleg nagyon ragaszkodnak a betegek az állatokhoz, és ugye abban az időben leginkább idős betegeink voltak, akiknek mindig volt otthon kutya, macska, bármilyen jószág, és a kórházba kerüléssel ez úgy kiszakította őket ebből a közegből. De ez a kutyus valamit vissza tudott nekik adni. Előhozott emlékeket, egy kicsit meg tudta simogatni, kicsit tudott beszélgetni a kutyussal, és jobb lett a hangulata. Nagyon jó hatásúak ezek a kutyusok, mert tényleg számtalan hatással vannak a beteg emberre, de a legjobb, a legszembetűnőbb az a hangulat, a jó kedv, amit ők okoznak.
Talán még, ami azt gondolom, hogy főleg a hospice osztályon megjelenik, az a vallás, a hit. És ugye itt is van lehetősége a betegeknek ahhoz, hogy ők beszélgessenek akár lelkésszel, akár atyával. Mit ad nekik? Szükségük van erre egyébként? Tehát milyen szempontból fontos nekik a vallás?
Szerintem biztonságot nyújt számukra. Katolikus atya is, illetve református lelkésznő is rendszeresen jön az osztályunkra, és igazándiból már most nem nagyon tesznek a betegek különbséget, hogy most katolikus vagy református. Örülnek neki, mert mégis egy kicsit a vallásról tudnak beszélgetni, és egy kicsit a megnyugvást hozza feléjük, hogy nincsenek egyedül, segítséget kapnak, és beszélhetnek róla. Ugye nem mindenki szeret vallásos dolgokról beszélni, de az ő korosztályuk szerintem, akik az osztályunkon megfordulnak, őnekik még kell egy olyan kis kapaszkodó, amiben hisznek, amiben bíznak, hogy majd akkor utána minden jó lesz.
Szoktak szólni esetleg a net,
hogy igen, van, aki ide? Kéri. Kifejezetten kéri, hogy szeretne papbácsit, vagy a lelkésznő mikor jön.
Mit tapasztalsz rajtuk ilyenkor? Megnyugszanak a betegek, vagy úgy feltölti ez őket a beszélgetés?
Biztonságot ad nekik, meg ez is egy ilyen kis kapaszkodó nekik.
Nektek milyen szempontból van jelen esetleg a vallás az életetekben? Szokott esetleg valamilyen kapaszkodót adni az, hogy én hiszek?
Igazándiból, hogyha valami nagyon nehéz dolog áll előttünk, akkor én mindig így a pozitív hozzáállást szoktam mondani a lányoknak is az osztályon, és akkor valahogy abban benne van a hit. Így advent közelettével viszont nagyon jó érzéssel tud eltölteni az, amikor a gyertyagyújtások az osztályon megvannak, egy kis közös beszélgetés, közös imádkozás, vagy közös ének éppen, amit kitalálnak az akkori gyertyagyújtáshoz. És az egy kicsit szívmelengető.
Ez pont egy ilyen talán egy kicsit befelé fordulósabb időszak, amikor kicsit jobban foglalkozik magával az ember, így az advent közelettével próbálunk jobban figyelni egyébként magunkra és a szűkebb környezetünkre is. Ilyenkor az osztályon milyen a hangulat?
Vidám. Nálunk mindig vidám a hangulat, mert pontosan ezt szolgálják a programjaink is. Ugye mi közösen szoktunk mézes kalácsot is díszíteni a betegekkel, a kalácsot otthon megsütjük, oda bent pedig visszük a krémet, a dekorációs anyagot, és akkor mindenki, amelyik formát szeretné, úgy díszíti, ahogy akarja. Volt egy bácsikánk, aki azt mondta, hogy jó, ő kijön díszíteni, de ő akkor azt meg is fogja enni. Úgyhogy mondtuk, hogy semmi akadálya, nyugodtan annyit készítsen, amennyit szeretne, és tényleg ott egy kis kötetlen beszélgetés van a mézes kalács díszítés között, egy kis nevetgélés van, hogy ó, hogy csinálta, jaj, mellé ment a csík, kis hangulat javítás és figyelem elterelés a problémáról, a betegségről, és nagyon jó a mézes kalács illat utána a helyiségben.
Hogyan szokták megélni itt a karácsonyt idebent a betegek? Mert azért nyilván hiányoznak a hozzátartozók, kevesebbet vannak velük jelen, és ugye most már egyre inkább közeledik ez az időszak. Eddig mit tapasztaltatok?
Ez is változó. Szerintem nagyon sok minden függ attól, hogy ki mit hozott otthonról, ki milyen volt akkor az életében, amikor még nem volt beteg. Tehát a hozzáállása. A gondoskodásnak ezer formája van. Tehát mi is rengeteg mindenbe belelátunk. Tehát van olyan, hogy bármilyen ünnep közeledik, és akkor belelátni a családi életbe is, hogy fontosnak tartja, hogy része legyen. Mit tudom én, ilyenkor már például hoztak be, nem mondhatom a nevét, de mit tudom én, bejglit hoznak, vagy rétesnapkor rétest hoztak, vagy születésnapokat tartunk oda bent, névnapokról emlékezünk meg egy-egy szál virággal. Tehát, hogy az, hogy ő távol van, az tulajdonképpen nem jelenthet akadályt, hogy a kapcsolatot ugyanúgy tudják tartani.
Hogyan van ilyenkor a beteglátogatás?
A beteglátogatás ugyanúgy van egész évben, de nálunk ugye, mivel hospice-osztály vagyunk, rengeteg rendkívüli látogatási engedély van kiadva. Ugye próbáljuk ezt a kapcsolattartást mi inkább biztosítani a betegeink és hozzátartozóik között, de ugye munka mellett nem mindenki tud pont abban az adott időpontban megjelenni, amikor hivatalosan lehet. Én úgy gondolom, hogy ezt nagyon ügyesen ki tudják használni a hozzátartozók, hogy akkor, amikor lehet, akkor előre jelzik, és olyan létszámmal, ahogy megengedett, de meglepetés szülinapot is szerveztek már úgy, hogy neki még nem mondtuk, maradjon titokban, de ekkor jönnénk, és akkor hát, ha lehet egy kicsit többen, de ezekre tudunk mi is úgy készülni, elő tudjuk a helyszínt úgy készíteni, hogy az minden feltételnek megfeleljen. És az ünnep attól, hogy a beteg a kórházban van, a családja pedig otthon, az attól még ugyanúgy ünnep, és ugyanúgy meg tudják együtt ülni, mert nem maradnak ki soha a betegeink az otthoni finom fogásokból, nem maradnak ki az ajándékokból. Ilyenkor már rendszeresen hozzák a hozzátartozók a kicsi karácsonyfát az éjjeli szekrényre, kicsi angyalkát. Tényleg ők is hangolódnak, és próbálják bevonni a betegembert is ebbe a készülődésbe.
Arra van lehetősége a hozzátartozóknak, hogy mondjuk így az ünnepek alatt valamikor hazavigyék esetleg a hozzátartozót, hogyha arra alkalmas még az állapota?
Hát ez úgy van, hogy régen lehetett eltávozásra vinni beteget hétvégére, és ezt akkor saját autóval kellett megoldani, ugye, mert bentfekvő betegnek nem lehetett betegszállítót rendelni. Viszont a COVID-is időszak, ez nagyon megváltoztatott sok mindent. Szigorítások lettek, és azóta nem igazán engedélyezik az ilyen eltávozásokat. Ha valaki mégis ebben gondolkodik, akkor azt úgy tudjuk megoldani, hogy zárójelentéssel kiírjuk, hazaviszik, és ha ismét szeretne visszajönni, akkor ugyanúgy előjegyzésbe vesszük, felvételt nyer, és akkor ismét a mi osztályunkon tud lenni a beteg.
Van most hely egyébként a hospice-on, tehát telített esetleg, vagy nem?
Elvileg van hely, gyakorlatilag holnap is érkezik beteg, és akkor utána nem lesz.
Akkor most az ünnepekre teltház lesz, ha jól
most
értem.
Igen, egyelőre úgy néz ki.
Hogyan fog zajlani a jövő év? Készült neke valamivel még ott az osztályon?
Új dolgozót szeretnénk.
Van már jelölt?
Van olyan, akit szeretnénk, csak sajnos még iskolába jár, és ugye azt még ki kell várnunk, hogy levizsgázzon, de nagyon bízunk benne, hogy lesznek olyanok, akik megkeresnek minket, hogy szeretnének velünk dolgozni, és a csapat is úgy tudja majd őt fogadni, hogy igen, tényleg ő jó lenne nekünk.
Az említett felújítások, szépítések okán kérdezem, hogy egyébként van-e más tervben, hogy akár komfortosabb, praktikusabb legyen az a hely?
Igen, korábban volt nekünk TV szolgáltatás is az osztályon, amit most sajnos meg kellett szüntetnünk. Keressük a módját, hogy hogy tudnánk ezt visszahozni a betegeknek a mindennapjaiba. Szeretnénk a folyosót is egy kicsit szebbé varázsolni azáltal, hogy a burkolatot lecseréljük, de ez egy elég nagy volumenű munka az egész osztályra nézve, és ugye a betegek azok ugyanúgy ott vannak az osztályon, tehát emiatt még körülményesebb. Illetve van két kórtermünk, aminek van vizes blokja, annak szeretnénk az akadálymentesítését és a felújítását, de hát ez is túl nagy volumenű, úgyhogy egyik pillanatról a másikra kivitelezhető legyen.
A betegeknek mi hiányzik a legjobban? Mondjuk ugye mindennapjaikból, mert azért nyilván egy kórházi környezet mégis, bekerülnek valahova, akár több ágyas szobába is. Mi hiányzik nekik a mindennapjaikból? Most említetted ezt a tévét. Szoktak mondani esetleg Anett valamit, hogy hú, hát azért de jó lenne a fotelemben ülni, vagy?
Hát igen, ezt szokták mondani, hogy de jó lenne otthon. Gondolom, hogy a család, az otthoni légkör, ezek általában idős betegek, akiket már nagyon nehezen lehet új helyzetbe hozni.
Nehezen viselik.
Nehezen viselik a változást, így van. De mondom, ez is attól függ, hogy a betegség előtt ki milyen volt. Mert van, aki könnyebben alkalmazkodik, és akkor teljesen berendezkedik. Az a kis terület, ami az övé, azt úgy alakítgatja, ahogy csak lehet. Van, aki meg így magába burkolózik. Tehát attól függ, hogy ki hogy áll a dologhoz.
Illetve olyan is volt már, amikor saját kiskutyust, kis cicát szerettek volna behozatni, de ezt sajnos nem tudjuk megengedni, mert a szigorú szabályok kötnek hozzá.
Hát, hogy a terápiás kutyának igen, is megvannak a
igen,
maga korlátai.
Igen, a vizsgálatok, a vizsga, minden, és ugye mondják, hogy de hát az én kiskutyám nem bánt senkit. Igen, csak az a kiskutya is bekerül egy idegen közegbe, és nem tudhatjuk, hogy mit fog kiváltani belőle ez a kórházi légkör.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és sok sikert kívánok a továbbiakban,
köszönöm.
Kitartást is, és szívből gratulálok az elismeréshez.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában az Egri Markot Ferenc Kórház hospice osztályának főnővérével, Kovács Judittal, valamint Csonkáné Bótos Anett ápolóval beszélgettünk, aki nemrég év dolgozója címet vehetett el. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Karkos István és Péderi Zsolt, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is, Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!